a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veres Emese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
A nap kérdése.
A hétvégén történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, és történelmi győzelmet tudhat magáénak a Tisza párt. A jobb oldalon még folyik a hibák feltárása. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint hatalmas átalakításokra, megújulásra van szükség, és a Fidesz listával is komoly tervei vannak. A győztes oldal még örömmámorban úszik, de már egy-két Tisza szavazó gyorsan elgondolkodott azon, vajon biztosan ezt akarta-e? Arra a kérdésre, hogy egy ekkora vereség után hogyan lesz képes megújulni a nemzeti oldal, Botthunorral, az Ellenpont operatív igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Hallgatóinkat én is köszöntöm, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát, Fidesz kétharmad után itt vagyunk egy Tisza kétharmadban. A legnagyobb problémája nagyon sok minden mellett azért a kormányzó párttal nagyon sok mindenkinek ez volt, hogy a kétharmad az a törvényalkotásnál, a kormányzásnál nem csak hogy stabil magabiztosságot ad, de hát a kétharmaddal itt bármit el lehet követni, és ameddig Orbán Viktornak kétharmada volt, addig Magyarországon a demokrácia nem élt, nem létezett, antidemokratikus volt, ahogy Magyarországot kormányozzák. Na, most fordult a kocka. De mennyire fordult, hiszen mintha csöbörből vödörbe került volna Magyarország.
Hát igen, az biztos, hogy ez egy hatalmas felhatalmazás a választók részéről. A jövendőbeli kormány ugye alkotmányozó többséggel rendelkezik, tehát új alkotmányt, új alaptörvényt is tud elfogadni, vagy annak a módosítását, a sarkalatos törvényeket, tehát az alaprendszereket át tudja alakítani, a választási rendszert, az adórendszert, a nyugdíjrendszert. Tehát most nem akarom mindent felsorolni, de ez egy hatalmas lehetőséget biztosít a Tisza párt részére arra vonatkozóan, hogy gyökerestül forgassa fel a megszokott világunkat. És hát én azt gondolom, hogy a Fidesz kormányok kétharmada, talán az első kétharmadot leszámítva, azt követően nem történt ilyen gyökeres átalakítás vagy változás ahhoz képest, mint amit az emberek megszokhattak. Azt láthattuk, hogy ezt a felhatalmazást igyekezett Orbán Viktor és az által vezetett kormány az emberek javára fordítani. Még ezekben a válságos években is ugye jelentős béremeléseket, minimál béremeléseket, 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj első részletét vezette be. Azt pedig én nem gondolom úgy, hogy visszajött volna ez a kétharmados Fidesz kormány a hatalmával. Nyilván meg kellett lépjen olyan dolgokat, amik előtt álltak, kellett reagáljon a változásokra, de azért én azt gondolom, hogy itt a vereség okát azt talán nem is a kétharmados felhatalmazásokban kell keresni, hanem inkább a 16 évben. Úgy látszik, hogy ez az a tűrés határa, a magyar választók tűrés határa, ami után azt mondják már, hogy hiába, hogy szerintem, nekem a meggyőződésem az, hogy az emberek nagy többsége egyetért azzal, hogy rezsicsökkentés legyen, amit ugye a jelenlegi kormányzat vezetett be, egyetért azzal a szigorú migrációs politikával, amit a jelenlegi kormányzat vezetett be, egyetért a békepárti politikával, amit ugye a jelenlegi kormányzat képviselt, és még egyetért a gyermekvédelemmel, amit szintén a jelenlegi kormányzat tűzött a zászlajára, de mindenek ellenére azt mondják, hogy hát most már legyen valaki más. Nézzünk meg már valaki mást, 16 évig ők voltak, legyen valaki más. Én ezt látom, és ez látszik ezekből a számokból is, a szavazatokból is, ebből az elsőpről akaratból, azt szűröm le én, hogy itt persze nyilván lehetett volna jobb kampányt csinálni, vagy meg mindig lehet felelősöket találni, hogy mi nem volt megfelelő, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez a 16 év az, ami már hogy mondjam, megunták a választók talán ezt a kormányzatot, és annak ellenére, hogy valószínűleg nagyon sok mindenben, amit a Fidesz kormány hozott vívmányokban egyetértenek a kormányzattal, ennek ellenére fontosabb volt az, hogy a protestet, a tiltakozást a nyilvánosságra hozzák, azt kifejezésre jutassák, hogy legyen valaki más, és én ezt látom ki ebből az eredményből, és ez benne hordozza egyébként a most lehet, hogy nevetségesen hangzik, de a Tiszára nézve veszélyt is, hiszen ugye azt nem igen tudtuk meg, hogy pontosan mit is szeretnének a jövőben csinálni, milyen terveik vannak az országgal. Nagyon sok szép ígéret hangzott el, de igazából szerintem tudatosan arra építettek, hogy a protestre, a tiltakozásra építettek, és erre, ez benne hordozza azt a veszélyt is, hogy az az erő, ami őket ilyen magaslatokba emelte, az ha csalódással, vagy a saját választói akaratával ellentétes döntésekkel találkozik, akkor szépen lassan visszapártol a másik irányba, és ez nyilván egy lehetőség is a Fidesz párt részére, amely, hogyha megfelelő lépésekkel reagál ezekre a döntésekre, vagy választói akaratra, akkor vissza tudja édesgetni azt a néhány százezer a szavazót, aki láthatóan 2022-től 26-ra átigazolt a Tisza mellé.
Na és akkor nézzük meg, ugye a megújulás az elengedhetetlen anélkül, hogy a Fidesz szembenézne akár azokkal a rendszerhibákkal is, amelyeket ez a 16 év termelt ki. Egyre többen vannak most a Fidesz oldalán is, akik nem csak önvizsgálatot, hanem egyfajta megújulást és megtisztulást várnak. Képes-e ezt egy ekkora vereséget kapott párt szisztematikusan végigvinni úgy, hogy egyben tartsa azt a nem kevés, hiszen ha megnézzük, hogy több mint 2 millióan szavaztak a Fideszre még 16 év után is, sőt, ez az eredmény 2014-ben egy kétharmados többséghez volt elég, akkor nem azt mondhatjuk, hogy a Fidesz támogatottsága teljesen lecsökkent, csak jött vele szembe valami más. De ez a megújulás, és beszélünk majd arról is, hogy ez milyen út lesz, de beszéljünk előbb arról, hogy ez megvalósítható-e a szembenézés és az öntisztulás nélkül?
Biztos, hogy felül kell vizsgálni dolgokat. Én azt gondolom, hogy és ahogy a miniszterelnök úrnak a Patriótának adott interjújából kiderült, már ezeket a feladatokat ki is adta megfelelő embereknek, és elkezdtek ezen dolgozni. Biztos, hogy van feladata a végeken, az egyes választókerületekben meg kell nézni azt, hogy megfelelő jelöltek voltak-e. Én gondolom én ezt hogy ez történik. Meg kell nézni azt, hogy milyen eredmények születtek, hogy mindenki megfelelően elvégezte a terepmunkát, azt, amit el kell végezni. Meg hát nyilván, ahogy a Kocsis Máté frakcióvezető úr is írta tegnap a posztjába, tehát hogy, és amit végül is Orbán Viktor is mondott az interjújában, tehát most átalakítják a frakciótagoknak a listát, tehát nem a bejutottak fognak bekerülni a parlamentbe, ugye erre joga van most már legköszönő kormánypártnak, hanem azok fognak bekerülni, akik erre a feladatra, erre az erős ellenzéki, éles ellenzéki politikára, amire készül a Fidesz, arra alkalmasak lesznek. Tehát most egy a másik oldalról, ugye ez furcsán fog hangzani, de ez egy olyan szempontból szerencsés helyzet is, hogy most van a kormányzásnak a súlya, nem nyomja a Fidesz KDNP-nek a vállát és Orbán Viktornak a vállát, hanem tud foglalkozni azokkal a dolgokkal is még behatóbban, hogy pártszervezet, újraépítés, aktivista hálózat, választókerületi elnökök személye, regionális igazgatók személye, tehát ami a pártszervezetet illető kérdésekkel, amire valószínűleg az elmúlt években kevesebb ideje jutott, mert folyamatosan valamilyen rendkívüli kihívással kellett ennek a kormányzatnak szembenéznie, Covid, háború, rezsiválság, és így tovább, és így tovább. Ez most nem őt fogja terhelni, hanem Magyar Pétert és kormányát, és ennek köszönhetően viszont lesz lehetőség arra, hogy azt a 2,5 milliós tábort, aki ott áll még most is a Fidesz-KDNP mögött, azoknak megfelelően politizáljon, és ezt a tábort esetleg növelni tudja olyan lépésekkel, amik az elmúlt években a kormányzás terhe mellett kevésbé kerültek napirendre. Tehát, hogy én, hogy mondjam, amellett, hogy nyilván nem áll a kett titkot, hogy nagyon nem rültem ennek a választási eredménynek, látom benne azt a lehetőséget, hogy ezekre a dolgokra a jelenlegi kormányzó, a legköszönő kormányzó párt most nagyobb hangsúlyt tud fektetni, és újra tudja építeni a bizalmat a magyar választópolgároknál.
Ugye ezzel kapcsolatban Orbán Viktor és Orbán Balázs, a legköszönő miniszterelnök politikai igazgatója is megszólalt. Egy csomó mindenben egyet értenek, és mind a ketten ugyanazt mondták, hogy az új pártépítéshez, amit inkább mozgalmi irányba vinnének el, olyan emberek is kellenek, akik nem hivatásos politikusok. De ezt nézzük meg, mert amikor értékelték ezt a nagy arányú vereséget, akkor abban benne volt-e az, hogy a Tiszánál nem egyfajta pártépítést láttunk, hanem valóban mozgalommá nőtte ki magát. Lehet, hogy ez a jövő, már nem a pártokban látják az érdekképviseletet, hanem abban, hogy beállnak egy szlogán mögé és mozgalomként működnek, hiszen itt szinte politikai tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező emberekre mondtak most igent, szembe azokra a politikusokra, akik itt évtizedek óta bizonyítottak, és szakmai tudásukról.
Hát a kérdés az, hogy erre mondtak-e igent, vagyis ezekre az emberekre mondtak-e igent, vagy inkább a Fideszre, a 16 éve kormányzó pártra mondtak nemet, ez egy nehéz kérdés, hogy mi a határvonal, és hogy igazából ez a sok és sokféle ember, elég heterokén közösség, hiszen itt vannak azért ilyen feketeöves szélsőbaloldali emberek is, meg vannak a konzervatív oldalból kiszeretett emberek is egy csapatban, hogy ezek vajon, ezekben az volt-e az összetartó erő, hogy meglátták a Magyar Péterben a lehetőséget, vagy inkább az, hogy azt szerették volna, hogy megüzenjék a jelenlegi kormányzó pártnak, hogy ők haragszanak rá, és nem akarják őket már a kormányrúdnál látni. Ez nehéz kérdés. A mozgalmi építkezésre biztos, hogy megalapozottan mondták ezt a nálamnál sokkal okosabb két ember, hogy ezt ebben kell gondolkodni a jövőben. Hát látjuk, hogy milyen trendek vannak. Látjuk, hogy azért ez a jelenlegi választási küzdelemben azért nagyon-nagyon nagy szerepet játszott a arc nélküli közösségi médiás politizálás. Ezzel nyilván fel kell venni a versenyt, tehát ezzel meg kell próbálni megbirkózni a kormánypártoknak. Nyilván azért azt is kell látni, hogy ezt a tiltakozó ellenzék, vagy hogy mondjam, mindenbe belekötő politizálást, vagy közéleti közbeszédet, ezt sokkal egyszerűbb, hogy mondjam, ellenzékből műzni ezt a műfajt, mint kormánypártokat megvédeni. Úgyhogy nyilván erre kell felkészülni, és egy erős, éles hangot kell megütni a jelenlegi, vagy legköszönő kormánypártoknak, amiatt is, mert azért itt a kampányban elég rendesen felmerült annak a gyanúja, vagy lehetősége, hogy azt az életet, amit itt éltünk az elmúlt években, azokat a biztonsági kapaszkodókat, amikről beszéltünk az előbb, a rezsicsökkentéstől a genderpolitikáig, akár az adórendszerünkig, a 13. 14. havi nyugdíjig, az árstoppokig, tehát ezek veszélybe kerülhetnek, és hát ugye nyilvánvalóan, ahogy kezdtük is a beszélgetést, a kétharmados felhatalmazással pedig igazából gyakorlatilag bármikor megváltoztathatóak, tehát ezekkel ellen, a lépések ellen fel kell, tehát ami ellentétes az értékrendjével, a jobb oldalnak, a jobb oldali embereknek, ami ellentétes a józanésszel, a racionalitással, és valamilyen külföldi nyomásra születne meg azok ellen, a döntések ellen a Fidesznek minden módon fel kell lépnie, minden módon fel kell emelni a hangját, és fel kell venni a versenyt azokkal a modern eszközökkel, amik rendelkezésre állnak, és amikben vélhetően a Tisza párt ügyesebb volt, vagy ez a mozgalmi építkezés, ami mondom a szélsőbaltól a szélsőjobbig érő összefogásban sikerre és eredményre vezetett, tehát ezzel fel kell venni a harcot, és meg kell védeni annak a 2,5 millió embernek az érdekét, illetve hát nyilván maradék, vagy az összes többi választópolgárnak is az érdekét, hogyha azt veszélybe sodorva látja a Fidesz.
Ez nagyon jó, ahogy befejezte, hiszen amikor Ferenczi Orsolya is kritikát fogalmazott meg, akkor azzal kezdte, hogy itt mindenki Magyarországon a magyar nemzethez tartozik. Teljesen mindegy, hogy melyik pártra szavaz. Azt kell feltételeznünk, hogy ennek az országnak, ami hazánk, ami a mi hazánk, annak mindenki jót szeretne. Csak mindenki a saját útján indul el ehhez. És az viszont vitán felül áll, hogy nagyon sok olyan tiszás szavazó van, aki egyetért a családtámogatási rendszerrel, ahogy ön is mondta, a rezsicsökkentéssel. És Orbán Viktor ennek kapcsán azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy van erőnk ahhoz, hogy a vívmányokat meg tudjuk védeni, ha meg tudjuk magunkat újítani. A kettő az elengedhetetlen lesz. Az, hogy megújuljon a Fidesz, az kell-e ahhoz, hogy még többen bízzanak, és esetleg ezek mellett a vívmányok mellett kiálljanak?
Persze, hát ezt vitán felül áll, tehát hogy azért egy ilyen elsőprő választási vereség után azért nyilván újra kell gondolni a dolgokat, végig kell nézni a pártszervezetet, végig kell nézni a kommunikációt, végig kell nézni a közvéleménykutatókat, gondolom én, tehát hogy én ezeket a feltételezéseket teszem így kívülállóként, tehát ezeket gondolom, hogy meg kell értékelni kell, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ezt nem sikerült előre látni, mi vezetett ahhoz, hogy ilyen elsőprő volt ez a protest akarat, és ennyire sikerült választói döntésé formálni ezt. Ezeket végig kell gondolni, és hát nyilván azt is végig kell gondolni, amikről itt beszéltek a napokban, meg amiről Ferenc Orsolya is beszélt, meg Kocsis Máté is érintette, tehát hogy mi az, amit esetleg újra kell gondolni, vagy rosszul csinált a kormánypárt, akár itt emlegette a Kocsis Máté a különböző leláruló milliárdosokat, vagy akár ezt az urizálás problémát, amit sikerült olyan szintre, még hogy és valószínűleg alaptalanul annyira felerősíteni, hogy ez egy protest hangulatot teremtett, vagy bizonyos embereknek a választói akaratát sikerült ezzel megfogalmazni a Tisza párt mellé. Tehát ezeket nyilván végig kell gondolni, meg gondolom, hogy ez is történik most, és ezek fognak történni az elkövetkezendő hetekben. És én azt gondolom, tehát hogy pontosan azért, amit mondtam is az előbb, mivel itt egy nem valamiért, hanem valami ellen történt ez a széleskörű heterogén összefogás, itt azért különböző embereknek nagyon különböző elvárása van a Tisza párt felé, tehát van egy csodavárás, ami azért még ki fog tartani valószínűleg néhány hónapot, de egy idő után hozni kell olyan döntéseket Magyar Péternek és a kormányának, ami lehet, hogy ennek a heterogén réteg egyik részének nem tetszik, a másik részének tetszik, és hát ezek a különböző érdekcsoportok valószínűleg folyamatosan, hogy mondjam, ütközésbe lesznek, amiatt meglátjuk, hogy hogyan fog történni ennek mi fog történni most, amikor megkapták a felhatalmazást, de az biztos, hogy pontosan azért, amiért ennyire heterogén ez a közösség, szerintem nagyon-nagyon sokan vissza tudnak pártolni, tehát és a Fidesz-KDNP ez is újra bizalmat tudnak számukra szavazni, úgyhogy gondolom ezen fog dolgozni a leköszönő kormánypárt és a pártszervezet, Úgyhogy meglátjuk.
Már csak azért is, mert ahogy fogalmazott, most a Tisza oldalán csodát várnak, a Fidesz oldalán állók pedig csodát látnak a tekintetben, hogy például a Gödi akkumulátorgyár kapcsán kiderült, hogy a Greenpeace nyilatkozata szerint nem történt ott semmi környezetszennyező dolog. Az is kiderült már, hogy hip-hop a választások után, és erre mondom, hogy láss csodát, amiről annyit beszéltünk ebben a stúdióban is, a Barátság kőolaj vezetéken elméletileg jöhetne az kőolaj. Tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, sokan még ezt nem értik, hogy ameddig az új kormány nem alakul meg, addig Orbán Viktor
ügyvezető kormányban, így van.
Az ügyvezető kormányban döntéseket hoz, és ő továbbra is tartja magát ahhoz a döntéshez, hogy amennyiben nincs olaj, Ukrajnának nincs 90 milliárd, de már jelezték, hogy az olaj esetleg tudna jönni. Aztán ne felejtsük el, ugye arról beszéltünk, hogy a Fidesznek mi jelentette azokat a szögeket abba a bizonyos koporsóba. Hát itt volt a Matolcsi ügy. És aki hallgatta a miniszterelnöknek az interjúját, minthogyha ilyen túlzott gavallér szeretett volna lenni Matolcsival a tekintetben, hogy ő azt nem felejti el, hogy 2010-ben ez az ember volt az, aki kihúzta a gazdasági válságból hazánkat, és most csak annyit mondott, hogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek a hivatalos vizsgálatnak a vége, hiszen az MNB az nem a magyar kormány alá tartozik. Na de most, hogy véget ért a választás azért, Matolcsi Ádám mégiscsak megszólalt. Hát hol voltak ezek az emberek? Vagy mi volt itt a választási kampány alatt? Azért nagyon sokakban ez a kérdés felmerül, és felmerülhet akár azon szavazók fejében is, akik most a Tisza győzelmének örömködnek.
Így van, hát most ez már a megválasztott kormánypártnak a feladata lesz, vagy felelőssége lesz, hogy ezt megfelelően lekommunikálja, de valóban vannak ilyen ellentmondások, és kiderültek azok a dolgok ebbe a Gödi ügybe is, hogy az egész egy humbuk, egy hazugság volt, illetve azt is látjuk, hogy nem egy ilyen történt a választási kampányban. Nyilván ezt majd ezzel szembe kell nézni a Magyar Péternek, hogyha számon kérik őt, hogy akkor mi az igazság, miért állították ezt. Az látszódik, és hogy ezt az egész szett, az egész protest hangulatot, illetve ezt az egész, hogy mondjam, korrupciós vádat sikerült egy ilyen, anélkül, hogy ugye megfelelően megalapozott lett volna ez, hogy lettek volna bírósági ítéletek, hogy történt volna valami kézzelfogható döntés ezekbe az ügyekbe, anélkül a hírre önmagába sikerült ráragasztani a kormánypártokra, és ebből protest hangulatot generálni, és ezért is mondom azt, hogy itt az a közösségi médiának, meg az abban áradó számtalan álhírnek, hazugságnak óriási szerepe volt ebbe a hatalmas választási győzelembe. Tehát, hogy addig a pillanatig, már egy pillanat alatt elterjedt egy hazugság, annak ellenére, hogy az teljesen megalapozatlan volt, vagy az érintettek egyáltalán cáfolni tudták volna azt. Tehát, hogy összegezve ezt az egészet, nyilván szembe kell néznie majd Magyar Péternek azzal, hogy mit állította a kampányban, illetve nyilván a Tisza egyéb politikusainak, és azok megállják az igazság próbáját, vagy pedig egy ilyen kampányban elhangzó hangulatkeltő dolgok voltak. Most már a kormányzat a kormányzás felelőssége május közepétől őket terheli, tehát hogy az, hogy hogyan alakul ezeknek az ügyeknek a sorsa, az jelentős részben majd rajtuk lesz számon kérhető, és én számítok arra, hogy hát itt komoly elégedetlenségek lesznek, hiszen minden, ami ellenzékből nagyon könnyűnek tűnik megoldani egy problémát, vagy meghozni egy döntést, vagy adott esetben számon kérni a kormányzaton azt, hogy mondjuk egy korrupciógyanús ügyben nem történtek lépések. Most ez őket fogja terhelni, és ők kell majd eljutassák oda ezeket az ügyeket, hogy kivizsgálásra kerüljenek, jogerős döntések szülessenek, és adott esetben jogerős ítéletek alapján elítéljenek embereket. Ez most már rajtuk lesz számon kérhető, úgyhogy én számítok arra, hogy ez komoly elégedetlenséget fog kiváltani a Tisza szavazók egy részében, hiszen ami mondom ellenzékben nagyon könnyűnek tűnik, meg nagyon hangzatos, az kormányon nem valószínűleg olyan, hogy olyan egyszerűen megvalósítható. Úgyhogy, és hát az látszik, igen, hogy számtalan olyan álhír volt a kampányban, ami vélhetően jelentősen befolyásolta a ellenzéki, most már kormánypárti szavazókat a döntésük meghozatalában, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesznek elégedettek ezzel a döntéssel, amit meghoztak.
De ez már mind a múlt, legfőjebb ezt értékelni kell, és a múlt hibáiból tanulni, de a kormányzást szinte már megkezdte a Tisza párt, és már ez sem indul zökkenőmentesen, hiszen az, hogy Rubovszky Rita legyen az oktatási miniszter, az óriási vitát gerjesztett a Tisza pártnak az oldalán, vagy a Tisza párt támogatói, vagy most már mondhatjuk azt, hogy szavazói körében. Olyannyira, én most csak Pan Kotai Lilit hozom ide, aki a saját véleményét ki is írta ezzel kapcsolatban a közösségi médiába, majd megy ez az adok-kapok, és most már ott tartunk, hogy Pan Kotai Lili azt mondja, hogy nagyon örül neki, hogy azért, mert ő fölemelte a hangját, legalább elgondolkodnak azon, hogy azt ciszterci iskola főhatóság főigazgatója az megfelelő ember lehet-e oktatási miniszternek. Na hát, az embereknek, mert azt láttuk, hogy a kampányban nagyon sok mindenbe bele tudtak szólni. Magyar Péter nemhogy beleszólhattak, hanem meg is szavaztatta folyamatosan a kampányidőszakban az ő támogatóit, de onnantól, hogy valaki elvállalja a kormányzás felelősségét, tehet ilyet, hogy hallgat azokra, vagy kikéri azoknak a véleményét, akik most úgy tűnik, hogy ezt várják el tőle, hogy elindult egyfajta közös együttműködés, és ők ezt tovább szeretnék vinni. Hát lehet így jól kormányozni?
Hát szinte lehetetlen. Az, hogy ő megszavaztatja az interneten a táborával ezeket a kérdéseket, tehát így nagyon nehéz lesz kormányozni, hogyha ezt gyakorolni akarja rendszeresen. Én azt gondolom, hogy még el fognak tartani pár hétig ezek a mézesetek, amíg mindent megbocsátanak Magyar Péternek, de már mondjuk most ebből is az látszott, hogy már most se bocsátanak meg mindent neki. És utána meg eljön az a pillanat, amikor számon fogják őket kérni, hogy hát hol van az a Kánaán, meg az a gyönyörű, szép ország, amit ígértél nekünk. És hát mindenkinek ugye ez máshogy néz ki. Tehát a balliberális Pan Kotai Lilinek máshogy néz ki, mint a nem tudom, a jobb oldalról érkező Rubovszky Ritának máshogy néz ki ez a világkép. Tehát ezért ez egy nehezen összetartható csapat lesz. Ezen összetartató szavazótábor lesz, olyan döntéseket kell hozni, hoznia, hogyha egybe akarja őket tartani, ami mindenkinek jó, és kötve hiszem, hogy lehet úgy kormányozni, hogy mindenkinek mindig minden döntés megfelelő legyen. Tehát, hogy azért az elmúlt években is láttuk azt, hogy ami vitán felülálló, talán pozitív döntés, abba is bele lehet kötni. Csak hát most ők kerülnek ebbe a pozícióba, és a Fidesz-KDNP kerül abba, hogy meg tudja mondani azt, hogy egy-egy döntésnek mik azok a negatív következménye. Ezért mondom azt, hogy itt van potenciál arra, hogy itt visszacsábítsa a leköszönő kormánypárt a szavazó rétegét, nyilván a konzervatívabb részét ezeknek a szavazóknak, és újra bizalmat építsen az irányukba.
És hát azt se felejtsük el, hogy a Fidesz-KDNP-nek azért az ellenzéken való részvételből, vagy az ellenzékben való politizálásból is azért vannak tapasztalatai bőven. Lehet, hogy egy következő adásban akár erről is beszélünk. Nagyon szépen köszönöm Botthon úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrei és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.